harc az autonómiáért. 53 km hosszú összefüggő élőláncot alkottak a székelyek nagy menetelésén. Kiállás a székelyföldi autonómiáért. Világszerte köztük Washingtonban is támogató megmozdulásokat tartottak. Ítéletidő pusztít Nagy-Britanniában, áll a közlekedés, lakások százezreiben nincs áram. Jó napot kívánok! A szervezők szerint 120 ezeren követelték Székelyföld területi autonómiáját a székelyek nagy menetelésén. A demonstráción a háromszéki Kökös és Berec között a legforgalmasabb főút mellett 53 kilométeres összefüggő menetoszlopot alapítottak ki a résztvevők, akik a Székely Nemzeti Tanács felhívására a román közigazgatási reform ellen tiltakoztak, és önrendelkezést követeltek a Székelyföldet alkotó három megyének.
Madár távlatból így nézett ki a székelyek nagy menetelése. A résztvevők a Brassót Bákóval összekötő legforgalmasabb országút mentén 14 településen és útkereszteződésben gyülekeztek. Reggel Erdély minden pontjáról buszokkal, autókkal érkeztek a résztvevők háromszékbe. Székelyföld autonómiáját követelő román, angol és magyar nyelvű transzparensekkel vonultak fel. A székelyek nagy menetelése ökumenikus istentiszteletekkel kezdődött el. Tőkés László Magsán rámutatott, hogy az erdélyi magyarság olyan önrendelkezési jogokért kénytelen saját hazájában demonstrálni, amilyeneket elődei biztosítottak a románoknak, szászoknak és székelyeknek.
A magyarság éppen úgy méltó és érdemes és jogosult a közösségi jogokra, mint más szerencsésebb szabadságukat kivívott nemzetek, ezért aztán mi is a tettek mezejére léptünk.
A felvonulók elsősorban a román nyelvű feliratokat vittek magukkal, ezeken azt tudatták, autonómiát akarunk, nem függetlenséget, Románia a mi országunk is. A több ezer kis zászló mellett négy óriási 250 méter hosszú székelyzászlót is kifeszítettek a menetoszlopokban. Amikor a békés vonulók összetalálkoztak, a székely himnuszt énekelték el. A székely menetelés résztvevői 53 kilométer hosszú, összefüggő élő láncot alkottak. A szervezők becslése szerint 120 ezer ember alkotta.
Aki ezt tudja, az átérzi, aki ezt nem tudja, azt meg hiába mondjuk el.
A menetelést a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezte. Elnöke azt mondta, bebizonyosodott, hogy közösségi összefogással nincs lehetetlen.
Képesek vagyunk föllépni közösen, erőt fölmutatni Székelyföld jövőjéért, a gyerekeink jövőjéért. Rendkívül fontos, hogy ez mindenkiben tudatosodjon, azok is, akik ma nem jöttek el, hiszen mind a 700 ezer székely akaratára szükség van ahhoz, hogy Székelyföld autonómiáját meg tudjuk teremteni.
A menetelők rádiókészülékeken hallgatták a rendezvény szónokait, az erdélyi magyar politikai szervezetek vezetőit és a menetelés kiáltványát. Ebben erősítették meg, hogy élni akarnak az önrendelkezés jogával, és e jog alapján követelik Székelyföld államon belüli önkormányzását.
Szeretnénk, hogyha itt maradnának és megmaradnának az itteni magyarok, és itt tudnak fölnevelni a gyermekeiket, az unokáikat, és hogy gyakran jöhessünk mi is ide hozzájuk, és tartsuk bennük az erőt. Egy nemzet tagjai vagyunk.
Székelyföldnek az autonómiáját kérjük, hogy mi döntsük-e a sorsunkat, nem mások, az ország vezetése.
A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését valamennyi erdélyi magyar politikai szervezet felkarolta, és mindegyikük kivette részét a mozgósításból.
A törekvéseink azok közösek, a céljaink közösek, és én bízom abban, hogy úgy, ahogy eddig is a közösség érdekeit, igényeit képviselni tudtuk, ezután is azt fogjuk tenni. Egy-egy ilyen rendezvény megerősíti az embert abban, hogy jó úton jár, és az, amit csinál, az, ahogyan csinálja, az a közösségnek a támogatását élvezi.
A tömegdemonstráció békésen, rendbontás nélkül zajlott le, a szervezők sikeresnek ítélték. A résztvevők becslése szerint 120 ezeren vettek részt rajta.
Székelyföld létezik, ez volt a legfőbb üzenete a székelyek nagy menetelésének, véli a külügyminisztérium államtitkára. Németh Zsolt a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, a magyar kormány támogatja a törekvést, hogy Székelyföld önálló fejlesztési régió, autonóm közigazgatási régió legyen, és hogy párbeszéd induljon erről a román kormányzat és az erdélyi magyarok képviselői között.
A legfontosabb üzenet az tegnap abban rejlett, hogy az egész erdélyi magyar politika egységesen tudtak megnyilvánulni. Hogyha ezt az egységet az erdélyi magyar politika fönn tudja tartani, akkor van reális remény arra, hogy eredményt lehet elérni.
A székelyek nagy menetelését támogató szimpátia tüntetéseket tartottak több magyarországi településen is. Budapesten a Hősök teréről indult a menet Románia budapesti nagykövetség elé. A béke meneteket is szervező civil összefogás fórum egyik alapítója itt jelentette be, hogy petíció átadására készülnek az Európai Unió és a román kormány számára az autonómia kérdéskörében. A magyar főváros mellett demonstráltak még a többi mellett, Debrecenben, Zalaegerszegen, Keszthelyen, Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Sárospatakon is. Magyarországon kívül Európa és Észak-Amerika több nagyvárosában is szolidaritási megmozdulásokat tartottak. Helsinkiben, Bécsben és a Kárpát-medence számos magyarok lakta településén is tüntettek a román régiósítási törekvések ellen és a székely autonómia ügye mellett. Pozsonyban a román nagykövetség épülete előtt felolvasták, majd a követség postaládájába dobták a székely nemzeti tanács nyilatkozatát. A felvidéki Dunaszerdahelyen egy székelyeket támogató petíciós ívet lehetett aláírni. Hasonló aláírásgyűjtés volt Párkányban, Szomotoron, Izsán és Rimaszombatban is. A délvidéki Topolyán mintegy 100-an vettek részt a Rokon Szenv tüntetésen. Az erdélyi nagymeneteléssel párhuzamosan az észak-amerikai kontinensen is tartottak szimpátia tüntetést Székelyföld autonómiájáért. Az amerikai fővárosból Csonka Judit tudósít.
A székelyek nagymenetelése Beresztől Körösig, Londontól Washingtonig. Egy vér, egy az érdek. Ezzel a felhívással szerveztek tüntetést a washingtoni demonstráció szervezői az egységes, önálló, autonóm Székelyföldért. A washingtoni megmozdulást több száz fehérházi látogató figyelme kísérte. Imre Róbert, a demonstráció egyik szervezője, fontosnak tartja, hogy az amerikai fővárosban élő magyarok is támogatásukról biztosítsák az erdélyi magyarokat.
Azért választottuk a Fehérházat, mert a Fehérház az Washingtont szimbolizálja, és ezzel meg akarjuk mutatni az otthoniaknak, hogy washingtoni amerikai magyarok is velük vannak. Marosvásárhelyi vagyok, meg a szüleim révén székely vagyok, és ez az ügy nagyon is közel van a szívemhez.
Nagy Csilla Budapestről érkezett.
Azért veszek részt ezen a tüntetésen, mert nagyon fontosnak tartom az erdélyi magyar embereknek a jogaiért való felszólalást, és úgy érzem, hogy ezzel a tüntetéssel ki tudjuk ezt fejezni.
A Washingtonban élő Szórádi Károly is fontosnak tartja a kisebbségi jogokat.
Nem csak ránk vonatkozik, hogy mi magyarok tiszteletbe tartjuk a szlovákokat, vagy a románokat, vagy a többieket, hanem az is fontos, hogy ezt elismerjék a szomszéd országok azt, hogy ők is tiszteletbe tartják az ott élő magyarokat.
A több mint két órás fehérházi tüntetésről Csonka Judit tudósított Washingtonból.
Az 1956-os forradalom a magyar nép szabadságba vetett hitének jelképévé vált. A szabadság nemzete pedig nem lehetne teljes az amerikai magyarság nélkül, mondta Áder János az Egyesült Államok beli San Franciscóban. Az államfő reményét fejezte ki, hogy a forradalom eddig nem ismert részleteire is fény derül majd az egykori titkos, még mindig nem kutatható volt szovjet levéltárakból. Áder János megkoszorúzta az 1956-os hősi emlékművet is a Los Angeles-i Mindszenty téren. Az államfő ellátogatott a Bez Naftoli kongregáció ortodox magyar zsidó közösségbe. Andrew Friedman, a magyar ajkú izraeliti hitközség vezetője köszönetet mondott azért, hogy a köztársasági elnök és a magyar kormány mindent megtesz az antiszemitizmus elleni küzdelemben. A magyar kormány megtisztelőnek és kitüntetésnek tartja, hogy az UNESCO, az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezete fővédnökséget vállalt a 2014-ben megrendezendő magyarországi holokauszt emlékév felett. Ezt mondta Lázár János, a miniszterelnökséget vezető államtitkár. A magyarországi zsidóság deportálásának 70. évfordulója alkalmából jövőre megrendezendő emlékévről szólva Lázár János azt mondta, felelősség és lehetőség.
Ez az UNESCO fővédnökség lehetőséget ad arra, hogy ne csak Magyarországon, hanem Európában és a világban mindenhol fejet tudjunk hajtani, és meg tudjunk emlékezni minden magyar honfitársunkról, aki odamaradt a haláltáborokban. Ennek első alkalma lesz 2014. január 27-én Párizsban az a konferencia, amelyet a 44-es holokauszt áldozatok emlékére szervezünk majd közösen.
A kormány benyújtja a saját javaslatait a devizaadósok megsegítésére az országgyűlésnek, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály szerint a bankszövetség elképzelései nem orvosolják a két legfontosabb problémát, hogy a lakás célú deviza alapú jelzálog hitelek megszűnjenek, és hogy a forintban eladósodottak ne járjanak rosszabbul, mint a devizaadósok. A tárcavezető hozzátette, a kormány olyan jogszabályt alkot, amely az ügyfelek érdekeit képviseli. 33 milliárd forintos útfelújítás indul országszerte, csak nem 300 helyen több mint 520 kilométernyi útszakasz újul meg, főleg olyanok, amelyek kritikus állapotban vannak. Főként a főutakon cserélik ki az útburkolatot, de az alsóbbrendű utak közül is sokat felújítanak, jelentette be az infrastruktúráért felelős államtitkár. Völner Pál azt mondta, olyan szakaszokat tesznek most rendbe, amelyekre eddig nem volt pénz.
287 helyen tudunk beavatkozni a legkritikusabb szakaszokon, ahol a legnagyobbak a nyomvájuk, a legnagyobbak a felügyeleti egyenletlenségek. Ez azt jelenti, hogy közlekedés biztonsági szempontból már régóta indokolt beavatkozásokat végzünk el.
Az MSZP elnöke szerint túl sok olyan véletlen történt az elmúlt időszakban, amelyek a demokratikus koalícióhoz köthetők, és az MSZP-nek kell kimagyaráznia magát. Az Együtt PM Választási Szövetség vezetője Bajnai Gordon szerint Gyurcsány Ferenc és pártja tönkretették az október 23-ai közös ünneplést, ezért bocsánatkérést vár. A demokratikus koalíció elnöke viszont úgy véli, egy komoly pártvezetőnek nem megsértődnie kell, hanem erősnek mutatkozni.
A megállapodás, amit mi kollégáink megkötöttek, az nem demokratikus, az nem időtálló, mert nem találkozik a demokratikus választók sokasságának akaratával.
Élesen bírált a Bajnai Gordon és Mesterházi Attila választási megállapodását Gyurcsány Ferenc az október 23-ai összellenzéki demonstráció.
Tisztelt hölgyeim és uraim, demokraták! Látva önöket, azt kell, hogy mondjam,
később a tüntetők többször nem hagyták szóhoz jutni Mesterházi Attilát. Azóta folyik a vita tévéinterjúkban és az interneten arról, miért kritizálta Gyurcsány Ferenc az MSZP és az Együtt PM megállapodását.
Számítottam arra, hogy kemény kritika alá fognak bennünket venni azok a kisebb pártok, amelyek kimaradtak az együttműködésből.
Mesterházi Attila vasárnap a Hír TV-ben arról beszélt, túl sok véletlen történt az elmúlt időszakban, amelyekkel a demokratikus koalíció hozható összefüggésbe. Példaként említette, amikor Gyurcsány Ferenc nemrégen az MSZP homályos eredetű kampánypénzeire utalt, illetve felsorolt több ügyet is az elmúlt napokból.
Ha előkerül egy másik, nem tudom, DK-s pártag, aki egy bajai videófilmet készít, amiben aztán belekeveredünk mi is, és másit csinálunk, mint védekezünk, és hárítjuk a vádaskodásokat, amik bennünket érnek benne az elmúlt időszakban. Ha van egy ilyen október 23-a, amire még egyszer mondom, a fideszesek szerintem pezsgőt bontottak, hogy ez így alakult. Azért túl sok véletlen így egy sorban.
Az sincs rendben, hogy Gyurcsány Ferenc elment még Mesterházi Attila beszéde közben vagy alatt.
Bajnai Gordon szintén vasárnap az ATV-ben arról beszélt, azzal, hogy egyes szereplők a vitákról és a sértődésekről beszéltek október 23-án, még a biztos szavazóikat is elbizonytalanították. Gyurcsány Ferenc és pártja kapcsán Bajnai Gordon úgy fogalmazott, lényegében tönkretettek egy közös ellenzéki ünnepet.
Nem látom azt a bizalmi alapot, ami alapján tárgyalhatnánk. Ehhez akkor először Gyurcsány Ferencnek bizalomerősítő lépéseket kellene tenni, mondjuk például bocsánatot kérni.
A dolgot picikét gyerekesnek gondol, mint mindenkit felszólít bocsánat kérésre. Hát, nem gondolom, hogy ez bárhova is vezetne.
Gyurcsány Ferencet hétfő reggel telefonon hívta fel a Kossuth Rádió. A DK elnöke azt mondta, nem érti, miért kellene bocsánatot kérnie. Arról is beszélt, komoly pártvezetőknek nem volna szabad gyengének mutatkozniuk.
Nem kell sértődni, nem kell gyengének mutatkozni, bántottnak. Én értem, mert egy kellemetlen szituáció volt. Most a negyedik napja, ötödik napja rágják az én kollégáim ezt a dolgot. Túl kell ezen nagyvonalon lépni és menni kell előre.
Gyurcsány Ferenc hozzátette, úgy látja, ő csupán az MSZP Együtt PM megállapodását kritizálta, eközben kollégái megpróbálják belétörölni a lábukat.
Már két halottja van Nagy-Britanniában az utóbbi évek legnagyobb viharának, amely hajnalban érte el a szigetországot. A rendkívül erős szél miatt akadozik a légiforgalom, és több vasútvonalon is korlátozták a közlekedést. Franciaország északnyugati részén 75 ezer háztartás maradt áram nélkül. A La Manche csatornán nem járnak a kompok a franciaországi Calais és a nagy-britanniai Dover között.
Heves esőzésekkel és helyenként 160 km/h széllökésekkel ért el Nagy-Britannia partjait az utóbbi évek legnagyobb vihara. Az ország déli részén áradásokat okozott, a katasztrófavédelem a helyiekkel közösen egész éjjel homokzságokat pakolt és szivattyúzott. Az orkán fákat csavart ki, vezetékeket szaggatott le. A szigetországban összesen már több mint 200 ezer háztartás maradt áram nélkül. Egy 17 éves lány meghalt, amikor a család házára dőlt egy fa. Az ítéletidő miatt a legnagyobb brit repülőtereken, így a londoni Heathrow-n és Gatwick-en is forgalomkorlátozásokat vezettek be. Több komp nem jár, de a brit és nemzetközi vasútvonalak egy részén is leállították a közlekedést, vagy ritkították a járatokat. Mi más tehetnének? A vihar veszélyt jelent, el kell, hogy fogadjuk ezt a kellemetlenséget, magyarázta egy utas a londoni Victoria állomáson. A szél hatalmas hullámokat korbácsolt a tengeren, az egyik el is sodort vasárnap este egy 14 éves fiút a délkelet-angliai East Sussexben. Egész éjjel kereste a parti őrség, egyelőre azonban nem találják, és a tomboló vihar miatt fel is kellett függeszteni a keresését. Szakemberek szerint a mostani szélvihar nem okoz majd akkora pusztítást a szigetországban, mint az eddigi legnagyobb, amely 1987-ben 18 ember halálát okozta. Az anyagi kár akkor elérte az 1 milliárd fontot, átszámítva 340 milliárd forintot.
Ez volt a híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Több mint 1400 kilométer, 60 nap.
Maga az önismeret útja.
Az El Caminohoz hasonló, Mária kegyhelyeket érintő zarándok és turistaút hálózat.
Több mint turistaút, több mint zarándok út, több mint értékes szabadidős program vagy kulturális emlékek gyűjteménye.
Mária út.
Állomásain keresztül sugározza és terjeszti a magyar és közép-európai kultúrát is az arra szomjazó zarándokoknak.
A sorozat első része pénteken délután az M1-en.
Napot kívánok! Mikor szakad meg Sebastian Vettel egyeduralma? Az elmúlt időszakban a semleges Forma 1-es szurkolókat csak ez foglalkoztatja, miután a 26 éves német versenyző negyedik Forma 1-es világbajnoki címét megdöbbentő magabiztossággal söpörte be. Vettel mással törődik az ünnepléssel.
Így örült Sebastian Vettel az indiai célegyenesben, így pedig a szurkolók a négyszeres világbajnok szülővárosában, a németországi Heppenheimben. Vettelt és a Red Bull Renault megszakítás nélkül 4 éve, 2010 óta nem tudják letaszítani a Forma 1 trónjáról. A németnek minden rivális a gratulált, legnagyobb ellenfelei, Fernando Alonso vagy Lewis Hamilton is egyetértenek abban, hogy Vettel megérdemelten lett újra világbajnok a mezőny legjobb autójával. A hétszeres világbajnok a tavaly visszavonult Michael Schumacher is személyesen köszöntötte honfitársát, majd hozzátette, egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy Vettel még nála is több címet söpör majd be, hiszen még mindig csak 26 éves. A világbajnokság a hétvégén Abu Dhabiban folytatódik, ahol Vettel sorozatban 7-szer nyerhet, és ezzel beállíthatja Schumacher és Alberto Ascari rekordját.
Tamási Gábor is látta Vettel ünneplését, de a magyar világbajnok még mindig június elejé portugáliai balesetének fogja, amikor a felrobbanó generátor súlyosan megsebesítette bal lábát.
4 hónappal balesete után Talmácsi Gábor jobban van, de továbbra sem biztos, hogy folytatni tudja versenyzői pályafutását a korábbi gyorsasági motoros világbajnok.
Ezt most még nem tudom megmondani, mert egy izomrész hiányzik a lábamból, és a többi izomrésznek kell, hogy átvegye ezt a szerepét, ennek az izmomnak, amit eltávolítottak. Most erre várok, ezt kell erősíteni.
Függetlenül versenyzői pályafutásának esetleges folytatásától Talmácsi Gábor gondol a jövőre.
Két Talmácsi Gábor van, az egyik, aki sportol, a másik, aki építi a jelent, hogy a jövő szép legyen és jó legyen. Ez azt jelenti, hogy fiatal versenyzőket segítek a pályájukon. Most például idén ebben az évben Bódis Rihárdot, aki a Superbike világbajnokságon ment a Honda kupában.
Sokszor volt már a csúcson, de ilyen idén még egyszer sem produkált. Serena Williams eddig 10 tornát nyert ebben az évben Isztambulba, címvédőként 4. világbajnoki címért utazott.
A körítés a legnagyobb sókat idézi. Serena Williams még a zenehallgatást is felfüggesztette, hogy hallja a közönség üdvrivalgását. Pedig nem először játszott VB döntőt, de ilyen idényt, mint idén, még egyszer sem produkált. Eddig 10 tornát nyert ebben az évben. Isztambulba címvédőként a 4. világbajnoki címért utazott. A döntőre azonban úgy tűnt elfáradt. Többször is erre panaszkodott, az első VTA VB döntőjét vívó Lina pedig kétszer is elvette Williams adogatását, és 6-2-re nyerte a játszmát. Williams azonban még egyszer fel tudott pörögni az év végére, a másodikban már hárított 2 bréklabdát, Lina ellenállása pedig szép lassan megtört. Williams 6-3-ra nyerte ezt a játszmát, a döntőszetben pedig már egy gémet sem adott a kínainak. 2-6, 6-3, 6-0-ra nyerte a döntőt, 11. torna győzelmét húzta be az évben, ennyit soha korábban nem nyert egy idényben, és természetesen toronymagas világelsőként zárta 2013-at, több mint kétszer annyi ponttal, mint a 3. helyre felzárkózó Lina.
Az, hogy Neymar megszerzése miért volt kulcskérdés a világ több nagy klubja számára, az a Barcelona-Real Madrid találkozón szombaton újra kiderült. Az El Clásico elején egy csel és egy lövés minden kétkedőt meg kellett, hogy győzzön.
Ezúttal nem Lionel Messiről szólt az El Clásico, hiába szerzett már az argentin zseni eddig pályafutása során 18 gólt a Real Madrid ellen, ezen a meccsen más valaki jelentette a különbséget. Nevezetesen az a Neymar, akit a katalánok a nyáron 57 millió euróért szerződtettek, és rögtön az első klasszikusán pazargóllal tette le névjegyét. Neymar az egész meccsen kiválóan futballozott, ellentétben a túloldalon szinte csak lézengő, de papíron majdnem dupla annyit érő Gareth Bale-lel szemben, akiről mindent elmondt az, hogy 60 perc után lecserélték őt. A helyére beálló Benzema ugyan szétbombázta a keresztlécet, de újabb gólt ismét a hazaiak lőttek, ráadásul nem is akármiért. Alexis Sánchez gyönyörű emelése után a vendégek részéről már csak szépítésre futotta. Hesse alakította ki a végeredményt, a Barcelona 2-1-re legyőzte a Real Madridot, és továbbra is vezeti a spanyol bajnokságot.
Ez volt az El Clásico, ez volt a Sporthírek, viszontlátásra.
Kívánok, kedves nézők! A kontinens északnyugati részein tapasztalt szélvihar ide a Kárpát-medencébe szerencsére nem jut el, hiszen a ciklonok pályája továbbra is abban a térségben marad a következő időszakban is. Láthatják, a felhők nagyon gyorsan mozognak délnyugatról északkelet felé. Jelenleg már elérte a Dánia partjait ez a bizonyos viharciklon, amely Christian névre hallgat, és ez tovább mozog majd Észak-Kelet-Európa irányába, de a Balti-tenger fölött azért erejét veszti, úgyhogy a kontinens északkeleti vidékeire már legyengülve érkezik. Viszont az előrejelzéseken az is látszik, hogy ez a ciklon megnyitotta a hideg levegő útját, úgyhogy lassan ez a hideg levegő egyre közelebb kerül Közép-Európához, úgyhogy nálunk a következő napokban néhány fokos lehűlést mindenképpen tapasztalunk, de holnap ebből még nem sokat érzünk. Az előttünk álló délutánon is egyre kevesebb lesz felettünk a felhő, számottevő csapadék már sehol sem várható, és a délnyugati déli szél elsősorban a Kisalföldön még erős lehet. Az éjszakai órákban azonban ott is mérséklődik a légmozgás, és egyre több helyen derült idő alakul ki. Helyenként északnyugat Magyarországon, illetve az északi középhegység vidékén erősen párássá, ködössé válik a levegő, a legtöbb helyen pedig 9 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte többé-kevésbé napos idővel indul a nap, majd északnyugat Magyarországon egyre vastagabb felhők jelennek meg, és a délutáni órákban ott már előfordulhat helyenként záporeső, ott 20 fok alatt marad a hőmérséklet, míg az ország döntő részén 20 fok fölötti maximumra lehet számítani, mindeközben a legtöbb napsütés az Alföld déli felében várható, Észak-Kelet Magyarországon is főként a délutáni órákban jelenik meg több felhő az égen. A következő napokban lassanként, ahogy említettem, a hideg, hűvösebb levegő egyre közelebb kerül térségünkhöz, és ez meglátszik majd a nappali felmelegedés mértékében is. Elsősorban pénteken számíthatunk több helyen hajnalban párásságra, illetve ködre, szombaton viszont nedvesebb levegő érkezik, kisebb esővel, záporokkal. Köszönöm figyelmüket, jó étvágyat kívánok az ebédhez, viszontlátásra!